Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin, egy vadonatúj formátum, ami remélhetően nagyon sokaknak fog tetszeni. A Rádiókafén péntek esténként vágott verzióban, és ezt követően pedig vágatlanul YouTube-on és a Spotify-on nézhető, illetve hallgatható. Egy vendéget hívok, aki szívemnek oly kedves, vagy érdekes, vagy különleges, és ő pedig hoz egy verset, és innentől fogva pedig meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. A mai vendégem nem más, mint Nyári Krisztián, akit köszöntök sok szeretettel.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nem kell bemutatni, író, irodalmár, celeb, ritás, talán mondhatjuk ezt is. Sokan olvasunk és követünk téged különböző médiafelületeken is, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy megleptél a választásoddal, amikor megkértelek, hogy küldj egy verset, hogy mivel fogsz ide érkezni hozzánk. Én nem tudom, talán az utolsó helyre tettem volna azt, amivel érkeztél, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, illetve hogy mi volt az indítatásod, de akkor mondd el, légy szíves, hogy mi volt ez.
Hát olyat akartam hozni, ami kicsit meglepő, de azért mégis ismert szerző. Másrészt meg én ezektől a Guinness típusú kérdésektől, hogy egyet válasszak ki, vagy a 10 legjobbat, 5 legjobbat, attól mindig lebénulok, és akkor valami teljesen más lesz belőle. Én ezt a verset nagyon szeretem, hogy ráadásul ez nem is egy vers, hanem egy versnek a részlete. De egyébként akkor elmondom, hogy miken gondolkodtam még.
Jó, kíváncsi vagyok.
Például Váradi Szabolcson, aki ugye kortárs költőnk, és tegnap volt éppen 80 éves, és ő is esélyes volt. Gondolkodtam Kölcsein is, hogy mondjak egy egészen régit. Aha. Meg valami avantgárdon is, de aztán ezt választottam.
Érdekes, én az avantgárdra tippeltem volna elsőként. És gondolkoztam, hogy vajon miért pont ez, de még mindig nem árultuk el egyébként, hogy micsoda.
Nem, bizony.
Jó. És két verzióm volt. Az egyik az az, hogy éppen valamiben benne vagy, és lenéztél az asztalodra.
Ez kicsit túlzás, de gyűjtöm ezeket a számomra érdekes, fontos verseket egy fájba, és ezt nyitottam föl, és nem nagyon keresgéltem, hanem akkor azt mondtam.
Jó, ez valami oka ennek van. Van irodalomterápia, pszichológia ismeri ezt, és... Hát én nem vagyok a szakértője, sőt egyáltalán nem értek hozzá, de a lényeg az, hogy a psziché és az irodalom közötti összefüggések azok mindig érdekes és boncolandó kérdések, és ezért boncolgatom én is, hogy mi szerintem nincsenek véletlenek. Ez volt az első verzió. A második verzióm az az volt, hogy talán úgy gondolkozol, mint mondjuk Szerb Antal, aki...
Jó lenne, csak nem tudom, mire gondolsz.
Hát figyelj, ez egy bók így rögtön az elején. Hát arra gondolok, hogy ő a költőről, akit még mindig nem árultunk el, hogy kicsoda, úgy nyilatkozott, hogy valahogy ő az ilyen irodalmi origó. Tehát, hogy minden onnan indul el, és oda tér vissza.
Ezt én is így gondolom egyébként. Tehát, hogy nagyon más lenne az egész magyar költészet, meg a magyar irodalom, hogyha ő nem lett volna. Tök más.
Aha.
És az nem biztos, hogy rosszabb lenne, nem biztos, hogy jobb lenne, de hogy nagyon más, abban biztos vagyok.
Na, elő a formával.
Arany Jánostól hoztam egy vers részletet. Amikor volt néhány éve az arany évforduló, ugye 17-ben,
igen.
Akkor...
A bicentenárium.
Igen, a születésének 200. évfordulója, akkor hirdettünk egy olyan pályázatot, hogy ki tud egy ilyen játékos pályázatot meglepőbb vers részleteket találni aranynál, és meglepően sok meglepő részlet volt. Ugye azért, mert ugye ismerik sokan a lirai költészetét, a kis epikáját, magyarul a balladákat valamennyire még ismerjük a nagy epikáját is, hát elsősorban a Toldit, de még talán a Buda halálát is, de az igazi kincsesbánya az ezeknek a nagy epikai műveknek a kicsi titkos részleteiben van. Ugyanis ott van Arany lirájának egy olyan kincsesbányája, aranybányája, hogy stílszerű legyek, amiről nagyon kevesen tudnak. Ő ebbe tette bele azt a lírát, amit egyébként nem mert megírni, vagy nem akart megírni, mert az ő programjában ez nem tartozott hozzá.
Igen, és én is pont ezért sokkolódtam ezen a választáson, mert arany szerintem úgy nagyon nem tudja lázba hozni az embert. Óriási formátum, és tényleg nem lehet megkerülni. De mondjuk egy kortárs Petőfihez képest, aki tényleg akár mondjuk lázba tudja hozni az embert, ő egy ilyen jó munkás ember nekem valahogy, aki...
Hát nekem nem, szerintem elképesztő nagy költészet, csak valóban ugyanúgy, ahogy Petőfire is aztán a kultusz rátelepült, aranyra is, és másként olvasunk egy ilyen szöveget, ha nem az van odaírva, hogy Arany János.
Ebbe lehet valami.
De hát ez igaz Petőfire is, meg sokakra. Igen. Én egyébként szoktam játszani azt ilyen rendhagyó irodalomórákon, gimnazistákkal, hogy levágjuk a neveket a versekről, és akkor azt mondom, mint a Tinderen, hogy húzza jobbra, ami jó vers, balra, ami rossz vers, és egészen jó ízléssel meg tudják állapítani, hogy mi a rossz, meg mi a jó, ameddig nincs odaírva, mert akkor a rosszadi verset azt hajlamosak a jóba tenni.
Aha. Nagyon jó, hogy behoztad a gimnazistákat, mert pontosan aranyjal kapcsolatban gondolom azt, hogy a mai Z generáció most már nehezen birkózik meg vele, tehát sokszor, nem tudom, sudoku rejtvénynek nézi az aranyverseket, vagy birkózik, inkább azt mondom, hogy birkózik ezekkel. Tehát a mai generáció, érted, ott van egy TikTok, ahol van 5 másodpercet, hogy megfogjál valakit, és aztán 1 percet, hogy elmond, amit akarsz. Ehhez képest mondjuk, pont akár mondjuk ez a vers részlet is, amivel érkeztél, egy olyan, amihez le kell lassulni. Ez nem az a világ már. És erről akartam veled beszélni.
Hát én azt hiszem, hogy ez alapvetően igaz, tehát hogy valószínűleg nagyon nehéz elolvasni a Toldi estéjét egy 16 évesnek. Ugyanakkor a balladáknál ez nincs így. Ott persze egy nyelvi korláton át kell esni, mert nem mai nyelven beszél Arany. Na de hát az mindegyik egy thriller. Úgy van megszerkesztve, el vannak hallgatva részletek, neked kell összerakni a sztorit. Hát erre pedig nagyon van füle meg szeme ennek a generációnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy pont Aranyt azt lehet jól közelíteni ehhez a generációhoz.
A tartalom oldalról, és nem a nyelvi vagy formai
Utána
oldalról.
Lehet beszélni a nyelvi részéről is, meg egy csomó mindenről, de hát ezek a történetek, és hava találták Bárci Benőt, hát benne vagyunk egy krimiben. Meg az összes, meg az Ágnes asszony. Tehát pont ilyen filmekkel van teli a Netflix.
Na, ezt akartam mondani, megfilmesítenék, akkor biztos, hogy másképp.
Hát egyébként mindenféle kísérlet. Van, amikor megfilmesítik, készültek ebből filmetűdök, meg készültek például képregények, tehát csomó mindent lehet ezzel kezdeni. És azt hiszem, hogy ezzel jóval kevesebb problémája lehet a gimnazistáknak, mint egy 19. századi szerelmi lírával, mert azt az udvarló szöveget, azt már azon nem nagyon tudnak mit csinálni.
Hát jó, de...
De egy krimivel tudnak.
De az nem sokat változott. Igen, viszont a krimi se sokat változott. Ez mondjuk igaz.
Úgyhogy ezt pont ezt nem tartom nehéznek. Az nehéz ezeket a lírai részleteket, mint amit én is hoztam, de az arra jó, hogy az ember verseket olvas, mondjuk 19. századból magyart és külföldit, akkor azt találja, hogy valahogy a 19. század közepén elindul az európai modernitás, ott már Baudelaire van, meg Mallarmé van, és akkor nálunk meg még a nemzeti őseposzt írja Arany. Hát olyan, mintha 200 év különbség lenne.
Igen.
Miközben ugyanez az Arany pontosan tudja, hogy hogyan lehetne olyan költészetet csinál, csak nem akar.
De miért nem akar?
Mert neki ez volt a programja, hogy megtalálni a hiányzó magyar őseposzt, ez részben egy eleve kudarcra ítélt vállalkozás volt. De olyan jó történeteket írt, tehát, hogy na, azokból meg, hát a Buda halála az meg egy trónokharca, tehát abban nyugodtan lehetne, azt meg lehetne filmesíteni, ha már. És ebben rejtette el olyan lírai leírásokat, ami hát már-már impressionista. Tehát ezek tök modern dolgok, és abból látszik, hogy ez a csávó tényleg bodlákkortársa.
De nem ön célú szerinted, ahogy ő dolgozik? Tehát mondjuk az én fejemben, hogy kortárs Petőfit mondjuk, azt mondom, hogy ő most egy mai punkzenekarnak a front embere, akkor ő egy, nem tudom, Kocsis Zoltán. Tehát...
Hát igen, és... Ez probléma. Hát, tudod, van az a kicsit igazságtalan, de azért a mélyében mégis igazság magot tartalmazó állítása Babits Mihálynak, hogy Petőfi a nyárspolgár volt a zseni állarcában, Arany pedig a zseni a nyárspolgár állarcában. Persze ez Babits önmagára is Adira értette. De
nem merte meg.
De mind a két esetben van benne igazság. Uh-huh. Tehát, hogy az a, tényleg az a kispolgári nyugalom, ami Aranyt jellemezte, az nem egy ilyen költőváltás. Tehát őt nem képzeljük el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, mint hogy Petőfi se volt ott, de Aranyt még oda se képzeljük. És hogy emiatt olyan régiesnek, lassúnak, szöszmötölőnek tűnik, pedig hát amit a nyelvvel művelt, az senki más nem tudta, Petőfi se tudta, és hát nincs, onnantól kezdve a magyar költészet valahogy reagál Aranyra, és egyébként Petőfire is, de ha akarom, akkor egy lábjegyzet Arany Jánoshoz minden, ami utána, mert nincs Arany János nélkül, olyan nincs, hogy valakire ne hatott volna.
Ez
az ő szavaival abszolút, írnak azóta is.
Ez abszolút így van. És ez a nyelvművelés, ez mondjuk abból is látszik, valaki csinált ilyen statisztikát, teszem 60 ezer külön szócikket találtak nála, ami Petőfinél mondjuk 20 ezeret, ami önmagában semmit nem jelent, csak számomra mégis azt csugalja, hogy ő ez a, aki szeret rajta munkálkodni a szavakon, a szavak súlyán. Tehát ugye de az egész lényét valahogy, nem is tudom, valami hallgatag embernek, vagy hogy is mondták?
Hát ő magáról is szerette ezt sugalni, hogy ő a tamburás öreg úr, meg hallgatag bácsi, meg ő már 50 éves korában bácsinak gondolta magát, öreg embernek látta, meg láttatta magát, persze beteg volt, meg úgy is élt, mint egy öreg ember, de ez se véletlen, hogy ezt választja, hogy ő már valamint túl van. És hát közben meg akkor írja az Őszikéket, ami bizonyos értelemben a legfrissebb költészet volt abban a korban.
Te hogyan élted meg az 50-et? Most, hogyha már szóba került ez, mert most voltál ugye nyáron?
Nyáron.
Én meg most leszek 2 hét múlva.
Tudom ajánlani, nincs vele baj.
Nincs vele baj?
Nincs. Hát érdekes módon én a 30-at éltem meg rosszul, mert akkor...
meg a 40-et.
Én nekem a 40 az tök jó volt, a 30 az, akkor szembesülnöm kellett vele azzal, hogy hát most már tényleg egy felnőtt ember vagyok, nincs mese. Aha. És akkor azért az mégiscsak olyan szembenézés volt, de ezzel különösebb bajom nincsen.
Aha. Ne, én a 40-et éltem meg rosszul valahogy, a 30-at se. Most az 50-et egyáltalán nem érzem, hogy most történne valami. Lehet, hogy már túl vagyunk az élet közepi válságon.
Hát annyi, hogy az ember így elkezdi nézni a testi jeleket, hogy most hamarabb elfáradok, nem bírom úgy az éjszakázás, meg minden, de hát ez legyen a legnagyobb baj.
Aha, na jól van. Ez kis kurta kitérő, de egyébként szeretnék még rólad is beszélgetni ebben a műsorban. De térjünk vissza a versünkre, mert már beszélgetünk egy negyed órája lassan, és még nem hangzott el. Megkéretlek, hogy felolvasod, ha nálad van, de kinyomtattam én is.
Ha, akkor elkérem nekem a telefon.
Kell, mert
ebben hajlott korban, abszolút.
50 évesek tudják már, hogy mekkora betűvel kell nyomtatni.
Ez az utolsó magyar című teljesen ismeretlen elbeszélő költeményének egy darabja, de ilyeneket lehet bőven találni nála. Néhol a bérc ketté szakad, csekély víznek nagy utat ad, mélyen csak, mintha rémlenék, felcsillan a sötét fenék. Néhutt a völgy ösvénynek ül, jeges barlangba menekül, vagy vaskapuncsú szamlik át, hol tóba veszti önmagát. Sehol egy út, egy vadcsapás, csak az, mit a zuhatagás, hol a folyókő és porond lábnak veszélyes csalfapont. És mintha nem kik lábon járnak, hanem csupán szálló madárnak alkotva lenne itt a föld. Mindig ziláltabb arcot ölt. Itt tornyosul, ott megsüllyed, itt öble van, ott kidüllyed, széthányt idomtalan idom, mind össze-vissza heverő, ahány darab meg annyirom, vagy mintha az alkotó erő midőn hegyet gyúrt és rakott, elszórta volna az anyagot. 1858. Egyébként, amikor ezt ilyen van a Lyukas Óra nevű játékos program, és akkor hoznak a játékosok verseket, és ki kell találni, ki írta, mikor írta. Ezt sose találják el, mindig későbbinek, tehát ilyen századfordulósnak. Veszik a néhány szó, hogy süllyed meg, ilyenekről gondolják, hogy ez valami szándékos archaizálás, de maga a vers az tényleg ebből látszik, hogy azért nagyon folyamatos átmenet van a 19. századi romantika meg a nyugat között. Tehát, hogy ez annak lehetne az előideje, a másiknak az utóideje, és közben meg ott volt, 1858-ban írt ilyeneket.
Miről szól az utolsó magyar? Ugye van benne egy Ogmánd nevű illető.
Hát, őszintén szóval nem tudnám elmondani a történetét, valamikor egyetemista koromban olvastam.
Ez a tájleírás igazából valahogy az Urálnak a vadregényességét
Igen, de ilyen van a Buda halálában is, az a, van a, néha többen szokták ismerni a Honnan kicsi szellő kezdetű részlet, ami egy szellőről leírása, hogy hogy lesz a szellőből szélvihar. Ilyen, ez tényleg olyan, mint hogyha, nem tudom, az angol kortársakat néznénk. Szóval, hogy tudott úgy írni, elméletileg ezek természetleíró dolgok, de hát közben pedig a nyelve, ahogy bánik meg, ahogy végig gondol egy ilyet, hogy egy kis rezdülésből hogyan lesz vihar, az önmagán túlmutató dolog, mint hogy itt is ennél a leírásnál nem csupán egy ilyen kavicsos, köves tájat látunk, hanem magát a természetet, amit nem lehet uralni.
Azt írja a végén, hogy úgy van ez a természet ilyen véletlenszerűen összerakva, mint az alkotó erő, midőn hegyet gyúrt és rakott, elszórta volna az anyagot.
Igen. Hát és ebben van filozófia, hogy ez, ha teremtés is, akkor is olyan véletlenszerű, leesett ma a ter.
Igen, ez ütközik ki nekem itt a végén, hogy mintha a természetet úgy festené le, mint egy véletlenszerű esetlegességet, ami tele van rejtett kincsel, az képest az alkotás az egy tervezett folyamat, és mégis azt mondja, hogy ugyanolyan, mint egy alkotás.
Én ezeket nagyon szeretem nála, ezeket a részleteket, meg egyébként tök érdekes ilyen vadászat ezeket megtalálni, mert közben meg azért ezek a nagy epikai művek alapvetően történetek, és hát abban is elképesztő meló volt, ahogy ezeket összerakta, hogy elképzelte ezt a őshún, meg ősmagyar hiányzó legenda világot, vagy megteremtette egészen pontosan. De közben ezek nekem jobban tetszenek, vagy fontosabbak az ilyen oda szúrt, ilyen kis tulajdonképpen a története semmit oda nem adó, vagy hozzá nem tevő dolgok.
Ez jellemző rád, mint fogyasztóra?
Hogy?
Hogy inkább ezek a kis semminek tűnő fajsúlyos részletek vonzanak.
Igen, itt mondtad, hogy úgy olvasom ezek szerint Aranyt, mint Szerbanttal, ezt nem tudom, de például, ahogy Szerbanttal összerakta a 100 vers című gyűjteményt, ott sem a legismertebb versek vannak, hanem ami neki fontos valamiért. Lehet, hogy a költő ismerde egy ismeretlen verse, vagy egy kevéssé ismert költőnek egy baromi jó verse, és én is hajlamos vagyok így kialakítani a magam irodalmi kánonát, hogy felfedezni dolgokat, vagy elfeledett költőkben megtalálni, hogy mi volt bennük az érdekes, és nem feltétlenül az, mint amit a saját korukban annak tartottak.
Van benned egy ilyen szándék, hogy tágítani egy kicsit ezt a költészeti teret, mert azért sokan kb. Azzal rendelkeznek, amit iskolában kaptak.
Hát igen, tulajdonképpen van, de hogy mondjam, ezt nem módszeresen csinálom, alapvetően magam miatt, mert engem ezek érdekelnek, de hazudnék, azt mondanám, hogy nincs. Ugye mondtam, hogy majdnem Kölcseit hoztam, de aztán mégse. Éppen most találtak meg egy Kölcsei verset, egy kéziraton, amit eddig nem ismertek.
Mesélj róla.
Nem tudok róla mesélni, mert ez még csak darabokban van meg most, mert ezt ő kisatírozta, és akkor most a satírozás alól
szegény
szedik ki. Hát így járnak ezek a költői hagyatékok. De Kölcsei költészetében az az érdekes, hogy teljesen más gondolnánk róla, nem ő írta volna a himnuszt. De hát ez egy annyira jelentős alkotása a magyar kultúrtörténetnek, meg a magyar identitásnak, meg mindennek, hogy teljesen kitakarja Kölcsei költészetét. Tehát neki nagyon fontos szerelmi költészete van, meg ilyen filozófiai költeményei. Némely verse az annyira modern, hogy nem szokták tudni meghatározni, hogy mik azt mondják, hogy jó esetben, hogy századforduló, tehát majdnem 100 évvel később született. De hát ezeket nem szoktuk tudni, mert hogy a himnusz mellett még a Huszt meg a Parainézisz, ugye a középiskolai tananyagból még csak-csak felcsillan, de az összes többi nem. Miközben ő maga a himnusz című versét nem tartotta fontos alkotásai közé tartozónak. Ez utólag átírta a teljes életművet. Aha. Ugye ugyanaz az irodalomtörténész, aki még Kölcsei halála után megírta róla az első ilyen életrajzi jellegű eszét, Toldi Ferenc, az meg se említi a himnuszt, és aztán elég sokáig élt, és 50 év múlva már mindenki a himnusz tekintette a főművének, úgyhogy átírta az egészet, és már abban is aztán a himnusz lesz Kölcsey főműve, mert a kultusz azért ezt eléggé alakítja. Mint amiről beszéltünk, hát, hogy Arany János verseit, azt az aranykultusz felől is olvassuk, nem tudunk kibújni alóla, mint ahogy aztán Petőfit is nagyon nehéz úgy olvasni, hogy ne a Petőfi életrajz felől olvassuk.
Hát ahogy változik az idő, úgy változik a kép ezekről a költőkről.
Egy ideig, aztán utána nem változik.
Igen?
Tehát aztán bemerevedik. Meg, hogy mondjam, van, aki nagyon jól csinálja, és meghatározza azt, mit gondolunk róla. Tehát ebben például nagyon különbözik Arany és Petőfi. Petőfi iszonyú tudatos volt. Tehát miközben ugye őt gondoljuk a forradalmára koncátlan költőnek, ez egyáltalán nem igaz abban az értelemben, hogy ő nagyon tudatosan alakította a saját magáról ápolandó képet, tehát ő a self-brandingnek is egy nagy mestere volt, szemben Arannyal, aki semmilyet nem csinált, meg nem is értett hozzá. És hát azért gondoljuk azt, hogy ő a puszták romlatlan vadvirág, akiből magától ömlenek a versek, mert ezt akarta, és ezt elég jól elérte. Tehát, hogy ha kellett, akkor cifraszűrben járt fokossal a kezébe, ha kellett, akkor egy talicskán betolatta magát a főtérre, mert nem figyeltek rá különben eléggé, és hát alakította magáról ezt a képet, amit a Petőfi szobrokon látunk szerte az országban, hogy egyik keze a kardján, másikkal az égbe mutat, az azért olyan, mert ő ezt akarta. Tehát, és ezt még 170 év múlva is így gondoljuk, akkor ez nagyon értett. Aranynak semmilyen affinitása nem volt. Nála 6 évvel fiatalabb Petőfi tanította, hogy kell viselkedni egy kiadóval, hogy tiszteljenek ő. Ez nem értett, és később sem. Ő inkább meghajolt ezeknek az elvárásoknak, tehát hagyta magát belehajszolni abba, hogy ő nemzeti eposzt írjon. És tehát, hogy nagyon-nagyon más alkatok, de mégiscsak van egy, vagy kialakult egy aranykultusz is, és elhelyezzük őt egy dobozba, és a műveit is efelől értelmezzük.
Van valamiféle azonosulásod amúgy a költőkkel, amikor foglalkozol velük, tehát amikor elkezdesz valakinek a mélyre ásni, elkezded kutatni, akár a verseinek az elfeledett részeit. Ez a te személyiségedhez mit ad hozzá, vagy te hogyan tudsz azonosulni ilyenkor?
Hát azt mondom, hogy én nagyon igyekszem, és elég régóta elválasztani magamban az életművet, meg az életrajzot. Tehát, hogy egészen zseniális embereknek is vannak gyenge versei, kifejezetten morális szempontból rettenetes alakok is lehetnek zsenik. Nem feltétlenül van a kettő között bármilyen kapcsolat, van, amikor van, amikor nincs, és ezt érdemes elválasztani, mert hogyha mai morális elvárásokat próbálunk érvényesíteni a régmúlt idők magyar íróin és költőin, vagy akár nemzetközi, de maradjunk a magyarnál, hát akkor azért a kétharmadát az ő életművüknek, akkor meg ami hátra maradt, azt ilyen kritikával kéne kezelnünk, mert hát nem voltak kiváló emberek, mitől lettek volna. Olyan arányban vannak, hogy mondjam, morális szupersztárok az írók meg a költők között, mint a mérleképes könyvelők meg a nem tudom milyen buszsofőrök között. Csak hát az elvárásaink azok mások, meg nagyon kultikusan közelítjük meg ezeket az életműveket. Egy rendes gimnáziumi költőéletrajz az egy szentnek az életrajza, tehát mindig a haza üdvén gondolkodott, és aztán onnantól, hogy megházasodott, soha más nőre rá nem nézett, és aztán pedig lehetőleg fiatalon és szegényen meghalt. Jó esetben éhen. És van is róla ezt igazolandó egy fekete-fehér szomorú kép.
Aha.
Miközben hát ezek nagyon összetett életrajzok, és engem nagyon érdekel az életrajz, sőt, kifejezetten ez foglalkoztat, de ezt elválasztom az életműtől. Tehát, hogy nekem például az egyik kedvenc költöm Szabó Lőrinc. Miközben hát minél többet tudok az életéről, annál biztosabb vagyok benne, hogy hát mondjuk így nem barátkoztam volna vele. De ennek nincs köze egymáshoz. Hát, és ráadásul előbb-utóbb kiderül, hogy azért a legtöbb nagyköltőnk a maga módján rettenetes ember volt. Kivéve Arany János például. Tehát
na, ezt akartam, igen, ezt akartam mondani, hogy ha már életrajz, akkor a Arany Jánosnak melyik időszakát lehet a legizgalmasabbnak nevezni, mert volt elég sok minden a hosszú élete során.
Hát ezért lehet persze szakaszolni az életét, hogy nagykörösi évek, meg pesti évek, de azért nincsenek olyan óriási különbségek. Tehát ő tényleg egy olyan értelemben vett polgárember volt, hogy nem akart többet, megelégedett az életével többnyire, nem szeretett az akadémia főtitkára lenni, mert bürokratikus munkát kellett végezni, de nem lázadt fel ez ellen se, tehát akkor elvégezte, és ahelyett, hogy verseket írt volna, aktákat hozott létre. Tehát neki nincsenek olyan nagy viharos fordulópontok. Tényleg egy nyugalomra, kényelemre, biztonságra vágyó ember volt, és nem voltak olyan egetrengető vad álmai sem tudomásunk szerint. Tehát, hogy mit gondolt belül, azt persze nem tudjuk. Szemben a legtöbbekkel, és ez főleg szemben Petőfivel.
Zűrös szerelmi ügyek és egyebek nem
tartítják
azért.
A legtöbb, amit tudunk, hogy talán, amikor nagykörös, nem is nagykörös, hanem amikor Tisza családnál tanítóskodott, akkor valószínűleg nagyon tetszett neki a ház asszonya, de hogy semmi nem volt, abban biztos vagyok. Talán később volt egy tanítványa is, aki nagyon tetszett neki, akihez már majdnem szerelmes versnek tűnő verset írt, de abban is szinte biztos vagyok, hogy ott se történt semmi. Tehát, hogy legfeljebb, mint mindenkiben ilyen felröppenő vágyak azért megtörténtek vele is, de hogy mondjam, olyan nagyon izgalmas történetet nagyon nehéz lenne elmesélni. Tehát egy ilyen békés házasságban élt a feleségével, akiről azt írta Petőfinek, hogy az én feleségem se nem zongorál, se nem öltözködik fényesen, de Petőfit olvas, és egy becsületes asszony, és egyben ezzel ugye meg is üzente, hogy az ő felesége bezzeg nem ilyen, márhogy Szendrei Júlia, akit különösebben nem kedvelt. Szóval ebből a szempontból ő tényleg egy nyárspolgári életet élt, miközben ennek semmi köze ahhoz, hogy a versei milyenek.
Aha.
És hát általában tényleg van egy elvárásrendszerünk, hogy milyennek kell lenni egy költőnek. Ezt nem kis részben Petőfi alakította, hogy Váltesznek kell lenni, fiatalon meghalni, és hasonlók. És aki ebből kilóg, azt olyan gyanakodással kezeli a legtöbb olvasó. Ezért van az például, hogyha valaki gazdag, annak van a legnehezebb dolga, hogy elhiggyük neki, hogy ő költő vagy író. Ugye ez volt az élet tragédiája Bánfi Miklósnak, aki ugye Erdély legnagyobb földbirtokosa volt, vagy Hatvani Lajosnak, akiről azt elfogadták, hogy legyen akkor nyugat mecénása, de hogy saját jogán író, azt már nem. Mert hát milyen dolog, hogy pénze is van, még ír is. De ezt már a kortársak is így látták. És egy csomó ilyen van, hogyha nem fér bele ezekbe a dobozokba, akkor olyan gyanakodva figyelik. Hát nagyon sokáig, hosszú-hosszú évtizedekig így volt ez a nőírók esetében. Azoktól elvárták, hogy valami romantikusat esetleg írhatnak, talán versen, de hogy regényt írjon egy nő, hát az halatlan. A nőknek sikerült kitörnie ebből, többé-kevésbé, de még mindig van olyan, akiknek nem hisszük el, hogy akkor ő tehetséges lehet, nem csak egy úri műkedvelő, hogyha mondjuk éppenséggel arisztokrata származású.
Szerencsére ez ma már egészen másképpen van. Te lányod, Luca is ír.
Igen, de hát mást írunk.
Hát szlemet ír. De hát az költészet, nem?
Én szerintem az költészet, persze.
Szerintem is.
És a szlemben is van jó meg rossz, mint aha, ahogy a költészetben is van jó meg rossz. Ugye hát a költészet történetében 5000 éven keresztül, mondjuk 4500 évig, az elsődleges az volt, hogy ez egy hangzó műfaj. Tehát igazából ha a nagy egész felől nézzük, akkor inkább költészet a szlem, mint a leírt vers, csak az utolsó 500 évben azt szoktuk meg, hogy annak egy papíron, fehér papíron, fekete betűkkel kell szerepelnie. És ráadásul a szlem még egy kötött műfaj is tulajdonképpen, csak ott nem egy formai kötelék van, hanem egy időbeli, hogy hány perc alatt kell elmondani, meg azonnali visszacsatolás. De ilyet is láttunk már ebben az értelemben, Tinódi Lantos Sebestyén az első szlemmer, mert ő is egy közönségnek mondta el, a fejében lévő panelek felhasználásával az adott közönség számára leginkább kívánatosnak gondolt történetet, és akkor az ő reakciójuktól függően alakította. Ezt csinálja egy szlemmer is. Más kérdés, hogy most azt látom, hogy most éppenséggel nincsen nagy szlemmer divat, ez egy 5-10 évvel ezelőtt igen, volt egy nagy hullám, most éppen nincsen, meg az is lehet, hogy majd visszajön. És hát sokan, akiket slammerként ismert meg a közönség, azok ma már kötettel rendelkező költők, vagy éppen valami tök más csinálnak. Úgyhogy van egy ilyen mozgás a kettő között. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint a dalszöveg. Ugye arról is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát az valami nem művészet, az nem irodalom, hanem valami techné, tehát egy ilyen iparos munka. Miközben az, hogy megzenésítenek egy verset, hát az is sokkal régebbi hagyomány, mint hogy nem zenésítik meg.
Hát az igen, csak sajnos fordítva csinálják. Nagyon sokan zenéhez írják a szöveget, kell is, mert a hosszú rövid magánhangzók, a hol tartom ki, a nem tudom, hát micsoda, és magában... nagyon sok dalszöveget elszavalsz, és rémes.
És másokat meg nem, és
másokat
jó.
Másokat meg nem.
Szóval nem véletlen, hogy a legjobb dalszövegek, azok megállják a helyüket a versként is, tehát, uh-huh. hogy nem tudom, Bereményi Géza, akinek a költészetének, gondolom, a 80%-a az valójában Cseh Tamás dalszöveg, és mégis, ha kötetben olvassuk, akkor versekként működik, tehát az nincs megírva sehol.
De szerintem ez az, amiben lehet találni ilyen példát is, de nem jellemző.
Én szerintem azt gondolom, hogy pont a magyar dalszövegírói hagyomány az nagyon jó. Tehát, hogy ott azért persze van egy csomó butácska a stranddal szöveg is, de annak is kell lennie, miközben azért mindig volt nagyon mély szöveg, hát az én generációmnak nyilván a Kispál, meg az annak a generációnak az együttesei adták ezeket a szövegélményeket, de hát szerintem Lovasi egy költő, tehát azok a szövegek megélnek zene nélkül is, és ezt minden generációban volt ilyen, és bőven lehet találni, de hát, hogy mondjam, Balassi Bálintot ma költőként olvassuk, miközben minden egyes versének oda volt írva, hogy melyik dallamra kell énekelni. Csak onnan lekopott a dallam, és versként vesszük elő. Ady Endre verseit megzenésítették, Petőfi versét az életében megzenésítették. Tehát, hogy ott azért még ez működött úgy, hogy ezek akár dalszövegként is értelmezhetőek.
Hát de ezek amúgy is mindig populárisabbak, hogyha ha valami nem csak szavak, hanem dallam is.
Hát populárisabb, igen, de ott is azért vannak különbségek. Nyilvánvalóan, hogy a Bereményi dalszövegekre nem egy stadionnyi fiatal csápolt, hanem az mindig egy ilyen szubkultúra számára volt meghatározó.
De a zene is.
Az ahhoz kapcsolódó zene is. De mégis, hát azért ez egy jelentős nyomot hagyott a magyar kultúrtörténetbe. Ha zeneként értelmezem, ha szövegként, akkor is.
Uh-huh. És akkor mondjuk itt van Ákos, aki megtölt egy arénát, de nem nagyon lehet a költői munkásságát.
Nem ismerem annyira, hogy tudjak róla nyilatkozni, tehát hogy nyilvánvalóan, mint Ákos, mint jelenséget annyira nem kedvelem, de meg én is tudom, hogy az nem egy nagy költészeti csúcs teljesítmény, hogy kegyetlen, szép vagy ikon, de lehet, hogy vannak neki olyan szövegei, tehát hogy nem olvastam el a novelláit is, és addig nem nyilatkoznék róla. Én éppenséggel hajlamos vagyok ilyenkor, amikor politikai szemüvegen keresztül közelítenek meg egy szerzőt, és akár szimpatikus számomra, akár nem, de főleg, ha nem, akkor megpróbálom elolvasni, hogy tényleg milyen, és akkor néha lehet találni remek dolgokat.
Hát akár véletlenül is születnek remek dolgok.
Hát igen, és ez szerintem kár, hogyha politikai szemüvegen keresztül értékelünk mindent. Ugye nem költészet, de irodalom, amikor a Nyírő Józsefet újra felfedezték. Ez is most már 10 éve van, ugye az újra temetés kapcsán Szőcs Géza hozta-vitte táskában a hambakat Erdélyben, és mivel nem nagyon ismerte senki Magyarországon, ezért politikai szemüvegen keresztül kezdték el értelmezni. És akkor az inkább baloldali közönség azt mondta, hogy hát ez egy nyilas volt, következésképpen akkor egy tehetségtelen hülye, egy vizes nyolcas. Az inkább jobboldali azt mondta, hogy hát igen, egy kicsit nyilas volt, ezzel ne foglalkozzunk, volt, ami volt, és egyébként meg egy remek író milyen szépet írta a fenyvesekről. És akkor még volt egy ilyen szélső jobboldali olvasat, akik meg azt mondták, hogy igen, ez nyilas volt, igen, jó író, és őket mind a kettőnek nagyon örültek a maguk részéről. És az a fura, hogy nem az öröm, de mégiscsak nekik volt igazuk, mert egyszerre volt a kettő. Ez kicsit ugyanaz a történet, mint amire előbb beszéltünk, hogy életmű és életrajz. Az nem ugyanaz. A Nyírő tényleg menthetetlenül nyilas volt, tehát még akkor sem nem volt párttag, elolvastam a soproni nyilas parlament jegyzőkönyvet, szóval fekete üves. Aha. És ez menthetetlen. De közben egyáltalán nem volt rossz novellista. Tehát még az sem igaz, hogy aki életében egy rohadék, akkor az a cserében tehetségtelen, és nem így van. Ő írta például az Emberek a Havason című Szőcs István filmnek a forgatókönyvét, az az első neorealista film, meg nagyjából az utolsó is Magyarországon, és hát ha csak azt írta volna, már helye van a kultúrtörténetben. Szóval ez jó lenne, hogyha így lenne, hogy kizárólag jó emberek a jó írók, de hát nem így van. Úgyhogy én szeretem ezeket külön választani, meg elolvasni, és hát na, az is előfordul Magyarországon, nem is ritkán, hogy költőből politikus lesz, és akkor utólag a politikai preferenciáink mentén értelmezzük, hogy akkor jó volt-e, vagy rossz volt, de hát ez hülyeség.
Visszatérve Arany Jánosra, azért a politikát ő is kerülgette élete során, de a szabadságharc után volt neki bujkálása is egy kicsit, de aztán végül nem ítélték el, tehát ezt a részét, ezt hova lehet tenni, vagy kell ezzel egyáltalán foglalkoznunk?
Hát ugye az a kérdés, és az életrajzi megközelítés ez is, hogy igen. Mi a tiszteletre méltóbb az, hogy megteremteni a becsületes túlélést úgy, hogy morálisan intaktnak maradni, vagy pedig belehalni. Ez mind a kettő mellett vannak érvek, de hát, hogy mondjam, az élet szempontjából azért mégiscsak a túlélés. És szóval szerintem az példaszerű, ahogy ő viselkedett mondjuk a kitüntetések elfogadásával, meg...
Visszautasításával.
Nem utasította vissza, ugye az történt, hogy kiegyezés után ő számított a első számú nemzeti költőnek, és ezért, hogyha ő elfogadja a Szent István rendet, a legmagasabb kitüntetést, akkor egyben legitimálja a rendszert.
Mert és a Ferenc József, ugye?
E Ferenc Józseftől, igen. Aki ugye a magyar király.
Igen.
És először vissza akarta utasítani, és aztán hát a fontos magyar politikusok, Ötvös József és mások zarándokoltak el hozzá, hogy ezt, hát végre összehozták ezt a kiegyezést. Hát elutasítja, akkor példát, tehát akkor azt üzeni, hogy ezzel baj van. És akkor végén csöndesen elfogadta, de nem ment el, nem vette át, és aztán halála után megtalálták becsomagolva az át nem vett érintetlen Szent István rendet. Tehát, hogy megtalálta azt a modus vivendit, hogy ezzel még együtt lehet élni, de közben pedig nem kérdőjelezte meg a kiegyezést, miközben valószínűleg nem rajongotta a Ferenc Józsefért. Vagy hát ott van az 1848-as történet, hogy Petőfi is, meg ő is bevonulnak önkéntesként. Petőfi arra vágyik a mindenféle adottság nélkül a leszerelt katona, vagy mondjam, nem is leszerelt, elküldött egykori katona. Arra vágyik, hogy ő hát legalábbis huszárkapitány legyen, és tiszti, komoly lépéseket tesz, hogy egy tiszti karrier irányába, mert úgy gondolja, hogy aki a népvezér költő, annak egyszer mind hadvezérnek is kell lennie. Arany meg nemzetőrként megírja, hogy milyen volt Arad ostrománál feküdni a sárban, és teljesen céltalannak látni az egészet, és látta, hogy a véletlennek köszönhetően van, aki belehal, van, aki életben marad, és az első adandó alkalommal azt mondta, hogy ennek nincs így értelme. Most akkor nyilván heroikusabb a Petőfi, de lehet, hogy az igazság mégiscsak Aranynál van e tekintetben. Egy költőnek nem feltétlenül kell vitézkednie, mert ma legfeljebb azt érje el, hogy vagy ő hal meg, vagy aki ott van a környezetében, és akire ő vigyázhatna. Tehát, hogy neki mint nemesi származásúnak, vagy hát honorációrnak és jegyzőnek járt volna, hogy tisztként vonulhat be nemzetőrnek, és ő ezt köszöni nem kéri, mert azt mondja, honnan tudnám, hogy mit kell ott csinálni. Szóval ezért ez morálisan legalább annyira példaszerű, mint hogy Petőfi azt gondolja, hogy neki meg kapitánynak kell lennie.
Aha. Arany eleve egy ilyen túlélő alkat. Szerintem ez már a születése is predesztinálta rá. Mikor megszületett, már addigra 8 testvére meghalt.
Ez azért nem volt ritkaság akkor.
Ami akkor talán nem, de ő neki, mint túlélő gyermeknek. És valószínűleg a szülők egyetlen fókuszának.
Késői gyerek.
Igen, tehát hogy szerintem Lehet, hogy ez már az egész életútját már itt meghatározza, de nem vagyok pszichológus.
Igen, persze az a kérdés, hogy ezt nem a művek felől gondoljuk-e utólag. Nagyon érdekes eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi történne aranyéletművővel, ha meglennének azok a kötetnyi erotikus versei, amiket hátrahagyott, de a családja kidobta. Pontosabban őrizgették egy pincébe, aztán
felgyújtották.
Hát nagyjából ez történt, átnedvesedett a paksemét, és akkor azt mondták, hogy hát sajnos megsemmisült, úgyhogy gyorsan el is égették, biztos, semmi biztos. Aha. Tehát, hogy aranyéletművének hiányzik egy része. Hogyha meglennének ezek a versek, lehet, hogy az egészet máshogy, akkor már nem azt gondolnánk, hogy ő egy otthon üldögélő nagypapa volt, hanem kiderülne, hogy esetleg egy színesebb egyéniség volt ennél. Aha. Szóval azért utólag a hátrahagyott dolgok alapján gondolunk mindenfélét, és ezért szokott meglepetés lenni, hogyha mégiscsak előkerül valami, és aztán egy kicsit átírja a története.
Hát aranynál ilyen már nem nagyon...
Aranynál nem valószínű, hogy megtörténik, mert ráadásul ami megmaradt a hagyatékában, azt a Szilágyi Erzsébet fasor bombázásakor meg is semmisült, mert ott élt az egykori a fia feleségének a második férje őrizte ezt a hagyatékot, és akkor megsemmisült. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk aranyról, ami felülírná, de hát elméleti lehetőség van, hogy ez az előkerül, mint hogy most is vannak életrajzi történetek, amik előkerülnek, és adott esetben nem is írja át az egész életművet, de hát színezi. Uh-huh. Ugye nem olyan régen, már amennyiben a 10 évvel ezelőtt nem olyan régnek számít, került elő az a életrajzi tény Szabó Lőrincről, hogy az ő élete utolsó szerelme, az a legjobb barátjának felesége I.S. Gyuláné Kozmuca Flóra volt, aki egyben József Attila Flórája is volt ugye korábban, és ezért ezek az utolsó szerelmes versek egy ciklusban rendeződnek, tehát kiad egy történetet, és tudjuk, hogy mi volt az életrajzi háttér, meg ezek a versek is sokat elmondanak erről. Tehát enélkül ezt nem tudnánk, és valahogy másként olvasnánk ezeket a verseket, vagy elfogadnánk azt a fikciót, hogy ott nem is volt a mögötte egy történet, hanem azt ő már csak úgy kitalálta. Hát ez inkább egy fedősztori, most ezt már tudjuk. Vagy az is nem olyan régen derült ki, hogy Kosztolányi Dezsőnek hát lényegében 21-22 évig tartó kapcsolata volt az egykori cselédlányukkal, vagy hát a fiúk dajkájával, Keresztes Erzsébettel. Ami, hát ha innen-onnan nézem, akkor is egyfajta szerelem. És ez egészen Kosztolányi haláláig tartott. És kiderül, hogy ez a nő volt az édesanyja modellje, és egy csomó minden életrajzi adat. Nem írja át az egészet, de azért mégiscsak színezi, hogy ott van mögötte egy ilyen történet, hogy tulajdonképpen kétszer is beleírja magát Kosztolányi a történetben. Szóval olyanra nem számítok, hogy egy 100 éves életrajz az teljesen átalakul, hogy valami olyasmi előkerül, de azért egy-két dolog előkerül, ami hát változtat a megközelítésem. Persze, egy jó vers akkor is jó vers, ha semmit nem tudunk a keletkezéséről, de hát mégiscsak ott van egy név, ami fölé van írva, és az befolyásol minket, hogy akkor mit gondoljunk magáról a szerzőről.
Aha. Aranynak még a nyelvezetével kapcsolatban szerettem volna veled arról beszélni, hogy ugye az idők, ahogy telik, úgy nehezednek el ezek a sorok, meg ezek a szavak, a szóhasználat, és mert például dolgoznak azon, vagy állandóan fölmerül például Shakespeare-nek az újrafordítása, hogy mai nyelvezetre, hogy fogyaszthatóbbá tenni, stb. Te is említetted, hogy a sztorik jók. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lesz ez 100 év múlva is mondjuk fogyasztható?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert egy Shakespeare-t azt 20 évente újra lehet fordítani magyarra. De az angol anyanyelvűeknek ilyen lehetőségük nincs. Tehát ők azért még mindig egy 600 éves szöveggel birkoznak, vagy 500 évessel. És hát így vagyunk Balassival is, tehát az mindig ezen a hangon fog megszólalni. Azt mondják, akik ehhez értenek, hogy kb. 70 év, amíg kortársnak érzünk egy szöveget, és utána már meg kell vele küzdenünk. Hát arany bőven ebben a korban van. Azt egyébként, hogy drámáknál, amikor színdarab válik belőlük, tehát magyarul előadják őket, ott modernizálják a szöveget, azzal én mélységesen egyetértek, mert másként fogadjuk be, amikor ott ülünk. És még azt is nagyon jó példának tartom, hogy például Nádasdy Ádám úgymond újrafordította a Bánkbánt, tehát mai magyar nyelvre átültette, mert így sokkal könnyebben megközelíthető a történet. De verseknél nem gondolom ezt, még regényeknél sem, mert óvatatlanul ilyen százszíres regény lesz, hogy hát valamiféle összefoglaló. Szóval érdemes megküzdeni a nyelvvel, és valamit lehet vele kezdeni, tehát hogy filmen nyilván egy Buda halála, az mai nyelven szólalna meg, vagy hát meg kéne akkor oldani, hogy hogyan hangzik az aranynyelvén. Ugye azért nehezek ezek, mert ennek egy része már a saját korában is direkt archaizáló volt. Tehát, hogy nem úgy beszéltek, hanem arany próbált kialakítani egy olyan nyelvi modát, amiről elhitték a kortárs olvasók, hogy ez valami régi. Igen. És hogyha ezt most teljesen mai magyarra fordítanánk, hát akkor valamit alapvetően megváltoztatnánk. Ja. Ez nehéz, de ezzel minden nemzet küzd, hogy van egy irodalmi örökség, aminek a nyelve avul. Ezért olyan értelemben lehetne ellene tenni, hogy amikor mondjuk a kötelező olvasmányokat kiválasztják, akkor jóval több modern szöveget érdemes lenne beletenni, mint ahogy nem tesznek, mert hát azok beszélnek azon a nyelven, mint az olvasó, azok reflektálnak azonos problémákra, azonos érdeklődés, és ez egy nagyon igazságtalan dolog, mert meg gondoljunk arra, hogy néz ki csak a középiskolai tananyag, és akkor általános iskoláról nem is beszéltünk, hogy a legnehezebbekkel kezdődik, Homérosszal, Dantéval, Szigeti veszedelemmel, mert időrendben halad. És ez a kronológikus szemlélet, ennek az az eredménye, hogy az, aki otthonról hozott egy olyan olvasási modalitást, hogy megszokta, hogy nehéz szövegekkel is meg lehet küzdeni, az veszi ezt az akadályt. Lehet, hogy nem a kedvenc olvasmánya lesz a Szigeti veszedelem, de túllép rajta és kapja a következőt, és egyre jobban közelít ahhoz, ami egyébként őt érdekli. Na de a legtöbbnek, aki otthonról nem hozott ilyet, egy átfatolhatatlan dolog, és ott elvesztette őt az irodalom.
Igen, tehát soha sajnos korán elveszik.
Soha többé nem fog semmit se olvasni, mert ez egy kínszenvedés lesz. És sajnos ez a kronológikus szemlélet, ez ezt okozza, mert hát valószínűleg úgy kéne csinálni, hogy sok országban van, hogy együtt a kortársakkal megismertetni ezeket a szövegeket. Ugyan inkább problémakörökről beszélni. Hát ugyanaz a történet megjelenik a Iliászban is, meg megjelenik, hogy már említett Trónok harcában is. Vagy arra rávilágítani mondjuk, hogy a Harry Potternek, a Csillagok háborújának, meg az Új Szövetségnek ugyanaz a története, hogyha lehántjuk róla a felszínt. És ez már valamit elmond a történetmesélésről, az irodalomról, és nyugodtan lehetne ilyen megközelítésben, és sok helyen így is oktatják az irodalmat.
Skandináviában? Tárgykörök, témakörök szerint haladunk, nem ez a merev kronológiai dolog, meg eleve a módszertan is. Tehát, hogyha levetítesz egy Róma és Júliát, egy modern filmet, ami tök jól meg van csinálva, megbeszélitek, mi történt ott, milyen emberi viszonyok, milyen drámák, stb., és aztán elkezdett bevonzani az eredeti szöveget, az aztán egy könnyebb út, mint hogy most álljunk neki.
Hát igen, és ilyen értelemben ott biztos, hogy használnának a kortárs magyar nyelvre történő fordítások, de leginkább mégiscsak a kortárs szövegekkel való találkozás. Azért egy középiskolai irodalom oktatás eltelik úgy egy gimnazista számára, hogy vagy közvetlen az érettségére készülés előtt kap kortárs szöveget, de többnyire már el se jutnak odáig. Ma a kötelező tananyagban a legfrissebb, legújabb költő az Pilinszky János, aki halhatatlan, de 40 éve halott, 100 éve született. Tehát, és akkor ő a csapat Benyáminja. Tehát az összes többi az régebbi. Megnéztem a 1939-es kötelező olvasmányok listáját, nem is volt ilyen, de ajánlottként szerepeltek, annak 60%-a azonos a maival. De azok akkor kortárs, félig kortárs, vagy teljesen kortárs szövegek voltak.
De akkor modernebb volt az oktatás.
Hát sokkal modernebb volt a Horthy rendszerben 1939-ben, mint ma. ami hát nagyon-nagyon tragikus, mert nem azért tragikus, hogyha jön egy komplett generáció, akinek a nagy része nem tud mit kezdeni az irodalommal, mert akkor ők nem lesznek műveltek, és nem tudnak udvariasan társalogni a, nem tudom én, a szünetben az operaházban, mert oda már el sem mennek, hanem azért, mert akkor ők egyáltalán nem fognak semmit se olvasni, és olyan alapvető készségeket meg képességeket veszítenek el, amivel a mindennapokban lehet előre jutni. Például a kreativitást. Nagyon szoros korreláció van az, hogy az ember olvas, és hogy kreatív. Tehát egyszerűen ez tartja karban, edzésben az agyunkat. Ugyanolyan, mint hogy a kocogás az az izomzatunkat, az agyunkat történetek olvasásán keresztül lehet edzésben tartani. De ilyen az empátia is. Mert az irodalom az mégiscsak a más valaki bőrébe bújás képesség. Hogy elképzeljem, hogy az a szereplő az miben szenved, vagy minek körül, vagy akár egy verset olvasok, hogy aki ott beszél, az milyen érzelmi szituációban van. És hogyha erre nincs gyakorlatom, mert ezt elvesztettem már 15 éves koromban, akkor nem fogom tudni másokról, hogy mit akarnak, meg mit szeretnének, és például rossz kereskedő leszek. Uh-huh. Beszéltem egyszer egy IT cégnek a vezetőjével, ez egy ilyen startup, Amerikában dolgoznak, és ő azt a meglepő dolgot mondta, hogy ő nem vesz fel olyan fejlesztőt, aki nem olvas szép irodalmat. És nem azért, mert ő egy szép lélek, egyáltalán nem, egy üzletember.
Kreatívabbnak gondolja.
Igen, nem úgy gondolja, hanem az ő házi statisztikája azt mondja, hogy mivel ő neki nem olyan kell, aki már meglévő dolgokat tud csinálni, van ilyen programozója 100 000, de egy igazi fejlesztőnek olyan kell, aki új kérdéseket tesz fel, és új válaszokat ad, és azt mondja, hogy sokkal nagyobb arányban találja meg azok között, akik szép irodalmat olvasnak.
Van
fantáziája. És az már mindegy neki, hogy sci-fit olvas, vagy horrort, vagy Dostojevszkit, hanem hogy ezzel tornáztatja az agyát naponta fél órát, akkor neki ő a jobb munkaerő. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy kidobó embernek sem vesznek fel nyeszlett embereket.
Hát ehhez meg kellene tanulni, az olvasás szeretetét megtanítani.
Igen, mert hogy az olvasás maga egy örömforrás, az irodalomnak annak kéne maradnia örömforrásnak, és hát nem nagyon, ezt nem nagyon segíti elő az oktatás. Pontosabban nagyjából az alsó tagozatban ez még megvan. Óvodában bőségesen megvan.
Igen.
Tehát, hogy van egy nagyon masszív magyar hagyomány, ami még működik, például az énekelt vers. Tehát azért a legnagyobb magyar költők verseivel találkoznak az óvodások, meg a kisiskolások, megzenésített formában, tényleg Vörös Sándortól Aszkvi Jánosig, tehát hogy ez hívhatjuk kaláka jelenségnek, de ez egy nagyon-nagyon jó hagyomány. És tulajdonképpen az lenne a már csak a dolog 5. osztálytól, hogy akkor nézzük meg ez zene nélkül ugyanazt. És részben nem is kéne eldobni az énekelt verset, mert minden korosztálynak megvannak a maga énekelt versei, de onnantól kezdve hisszük el, hogy a dalszöveg az valami alacsonyabb rendű dolog, a versnek le kell íródnia egy papírra. És ez az örömforrás része, ez teljesen kivész. Persze nagyon sok múlik a tanárokon, tehát van, ahol ez nem vész el, de ha pusztán az elvárt tananyagot, meg a kimeneti elvárásokat nézzük, akkor teljesen kivész belőle, és hát ez rossz. Én azt tapasztalom, hogy már amikor én fiatal voltam, illett azzal, nem illett, de nem volt ciki azzal, de csak hogy én tök hülye vagyok matekból. Hát én két számot nem tudok összeszorozni. És már akkor is én se vagyok nagyon jó. De én, már akkor is éreztem, hogy ez kínos. Tehát, hogy azzal dicsekedni, hogy valamihez hülye vagyok, az ciki. Miközben a karintiék korában a kortárs fizikáról, még matematikáról beszélgettek a kávéházakban. Nyilván kávéházi szinten, de nem kellett elmondani valakinek, hogy mi a relativitás elmélet, ami egy kortárs felfedezés volt, mert értettek ennyire hozzá, és eltelt 50 év, és azzal lehetett dicsekedni, hogy értelmiségeknek, hogy hát reálból jót hülye vagyok. És most ez van irodalomból. Tehát azt látom, hogy felnőtt emberek nyugodtan mondják büszkén, vagy nem büszkén, de tárgyilagosan, én nem olvasok semmit. És hát ugyanoda fogunk eljutni a humán tantárgyak, meg a művészetek tekintetében, hogy nem lesz kínos, hogy hülyék vagyunk.
Most és ezt nem jutott, bocsánat, csak mert ebben a műsorban hívok meg vendégeket, és most nem fogok nevet mondani, de hogy az egyik neves zenekarnak a frontemberét is fölhívtam, hogy figyelj, van ez, és ez is azt mondta, hogy ne haragudj, de én nem olvasok verseket. Hát mondom, Nem baj az, de hogy attól még biztos van kedvenc. Ő nem, egyáltalán nem. Eleve az olvasásra most kapott rá a Covid alatt. És hogy rácsodálkoztam, hogy így igazából vannak dalszövegei, ismert előadó, és ezzel még nincs így kapcsolata.
Hát és nagyon sokan vannak így. Ugye végeztünk nem olyan régen, vagy 2 évvel ezelőtt csináltattunk egy nagy olvasáskutatást, a Tárki valami, azért jó, mert ez 30 éve a Tárki csinálja, és akkor van egy ilyen idősor, és hát persze Magyarországon is az a helyzet, mint sok helyen, hogy egyre kevesebben olvasnak, de azért nem a félig tele van a pohár, mert mégiscsak a felnőtt magyarok 47%-a az előző évben legalább egy könyvet elolvasott. Sok országban ennél jóval rosszabb a helyzet.
Jaj.
Igen ám, de van, részben van 800 ezer felnőtt, tehát a felnőttek 1/10, akik viszont nagyon sokat olvasnak, és ez viszont nagyon jó arány, akik évi 30 könyvet is elolvasnak, vagy többet. Tehát ők tényleg ilyen heavy userek. És amikor megkérdezzük a nem olvasókat, hogy miért nem olvasnak, akkor hát egyik része azért nem olvas, mert lényegében nem tud, funkcionális analfabéta. Uh-huh. Ez persze egy társadalmi probléma, de ezt nem a kulturális szféra felől fogják megoldani. Viszont van egy nagyon masszív kisebbség, akik azt mondják, hogy ők azért nem olvasnak, mert rengeteget olvasnak. Tehát, hogy zúdul rájuk, főleg a digitális platformokról az információ, szöveges információ, annyi, amennyit nem lehet feldolgozni. Azt mondják, hogy egy mai nyugati emberre annyi primér feldolgozandó információ ömlik egyetlen nap alatt, mint egy Shakespeare korabeli emberre egész életében. Igen. Ezt nem lehet feldolgozni. Ezért kialakítottunk egy olyan olvasási metódust, amit én is csinálok, ha kinyitok egy internetes portált, hogy végigpásztázom, megnézem a vastagon szedett részt, a kiemeléseket, a címeket, és
ha érdekel, elolvasod.
Kitalálom, hogy mi lehet benne. Uh-huh. És még csak azt sem mondom, hogy ha érdekel, elolvasom, mert nem tudok mindent elolvasni, ami érdekel. És ha hozzászokunk ehhez, már pedig valamilyen szinten hozzá kell szokjunk, akkor azt érezzük, hogy ahhoz már nincs erőnk, meg nincs képességünk, hogy átállítsuk az agyunkat, hogy akkor leüljünk egy könyvvel, és ugye elmerüljünk egy történetben, vagy egy szövegben. Pedig ez kéne, mert csak ezzel a fókuszált, vagy mélyolvasással tudjuk karbantartani a már előbb említett kreativitásunkat, vagy az empátiánkat, sőt, még az intelligenciát is. Ami egy konstans dolog, aki megszületik valamilyen IQ-val, az úgy is marad, vagy csak romolhat, de hogy mennyit használunk ki belőle, azért az rajtunk is múlik. És ez nem megy ezzel a pásztázó technikával. Ez tényleg az kell, hogy egy történet szálait fel tudjuk fejteni, bele tudunk helyezkedni mások gondolataiba, és a többi. Tehát a rossz hír az, hogy ezt nehéz átállítani az agyunkat. A jó hír meg, hogy ha mégis sikerül, akkor 20 perc olvasás elég egy nap, és akkor ezek helyreállnak.
Neked változott az olvasási szokásod?
Persze.
Évtizedek alatt?
Én is küzdök ezzel. Aha. Tehát, hogy akár olyan olvasmányok, amiket nagyon szerettem fiatalon, egyetemistaként, azokat unalmasnak találom, vagy idegesítenek, túllapozok. Tehát ez tök természetes, csak én már tudom, hogy ez azért van, mert le kell nyugtatni egy kicsit az embernek a saját agyát, meg kell találni azt a tényleg fél órát naponta, és akkor
ez már... Mikor olvasol? Így fókuszáltan, vagy elmélyültem be?
Mint így délután van rá időm. Most például elkezdtem karácsonykor olvasni a Háború és békét, direkt ezért. Aha. Én ezt olvastam 20 éves koromban, most megjelent új fordításban, G. Horváth László fordításában, és pont ezért kezdtem el, mert az egy igazi, szép, lassan hömpölygő, nyugodt szöveg, és hogy egy kicsit így kitisztítsa az ember agyát. Mert hozzátartozik, hogy én abból élek, hogy olvasok. Tehát én nagyon sokat olvasok, de én is hajlamos vagyok ilyen gyors olvasással, mert annyi mindent kell, és tehát mikor elmegyek nyaralni, és elviszem azokat a könyveket, amit csak úgy just for fun szeretnék elolvasni, amiben mindenféle van a krimitől a magas irodalomig, akkor el kell tennie egy-két napnak, mire annyira kitisztul az agyam, hogy szép nyugodtan el tudok olvasni egy könyvet. És tudom, hogy ezzel rengetegen küzdenek. Uh-huh. De ez pont, tényleg pont olyan, mint a testedzés, hogy azt is pokoli nehéz újra kezdeni, ha az ember egyszer abba hagyta, én is ezzel küzdök most. De ha már sikerült, akkor az elején az nagyon bánatos, egy hét után már kevésbé, és utána meg már hiányzik. Tehát hogy az a jó hír, hogy ez így van az olvasással is, és egyszerűen a gondolkodásunkon, annak a minőségén tud javítani. Uh-huh. És a vers pedig végképp ilyen. Tehát részben a történetek fontosak, másrészt meg a vers, és egy verset aztán tényleg el lehet olvasni. Tehát arra kell, hogy legyen idő. Nem kell értelmezni. Tehát hogy ez nem az a feladat, hogy akkor mire gondolt a költő. Hagyni kell, el kell olvasni, és hagyni kell, hogy működjön. Vagy működik, vagy nem. De olyan értelemben tényleg úgy működik, mint a vakcina. Hogy végül is egy versben mások érzelmi tapasztalatai vannak nagyon tömörített, szublimált formában. Azért használjuk, hogy amikor mi is olyan érzelmi szituációba kerülünk, akkor már felkészülten menjünk oda. Ezért nincs olyan emberi civilizáció, olyan eldugott törzs, ahol ne lenne költészet, mert erre való. Sok minden másra is, de ez a fő funkciója. Tehát, hogy és ezért van az, hogy a költészet 80%-a az vagy a halálról, vagy a szerelemről szól. Mert ugye ez a kettő olyan érzelmi sok helyzet, amit mi mindig nem sikerült
generális
igazán megértenünk, meg feldolgoznunk. És hogyha versekben ezzel találkozunk, ezeket a kicsi érzelemcsomagokat megértjük, vagy kibontjuk, vagy egyszerűen csak elraktározzuk, akkor mikor mi is ilyen szituációba kerülünk, akkor ezekből építkezünk. Legyengített formában megkapjuk mások érzéseit. És az az érdekes, hogy ezt ma már természettudomány igazolja. Tehát ilyen neurológiai kísérleteket végeznek, hogy pont ez történik. Uh-huh. Tehát amikor arról olvas az ember, hogy valaki menekül, akkor azok az idegpályák kapcsolnak be, mint amikor valóban menekülünk. És ez igaz a szerelemtől, a félelemmel át egy csomó minden alapérzésre. És ennek az az oka egyébként neurológiai értelemben, hogy ez egy relatíve új dolog az olvasás evolúciós szinten. Tehát, hogy 5000 évet csináljuk, és még nem automatizmus, nincs benne a génjeinkben, meg kell tanulni minden egyes olvasásnál, ki kell alakítani azokat az idegi áramköröket, amik nem automatikusak. És ezért van az, hogy át kell élni azt a szituációt, azokat az érzelmeket olvasás közben, ez csak ezzel a mély olvasással működik, viszont felkészültebben megyünk aztán ezekbe a helyzetekbe bele. Tehát erre van kitalálva.
Azok az énekesek, akiknek be van gyulladva a hangszáluk, nem hallgathatnak zenét, mert ha hallják, ugyanúgy a hangszáluk ugyanúgy mozog.
Tényleg?
És ugyanúgy torna. Igen. De ez ugyanaz, mint amit te mondasz, hogy olvassuk és átéljük. Még vissza akarok arra kanyarodni, hogy kortárs, mint hogy magam is kortárs költőként vagyok elkönyvelve sajnos, hogy ahogy például én is járok, meg ahogy sok kortárs író, költő, hogy azért ebben sokat segít az, hogy pont ez a világ, amiben vagyunk, a rengeteg közösségi média felület, és ez képes áttörni szerintem ezeket a rossz oktatási metódusokat, hogy tényleg 70 éves kortárs költőkkel vannak tele a tankönyvek. És én azt látom, akár a magam példáján is, hogy a mai dolgok is pont azért, mert a nyelvezete, pont azért, mert a napi eseményekre tud jó reflektálni, vagy reagálni, át tudnak ma már menni. Szerintem ez azért nagyon jó.
Hát úgy kell tekinteni szerintem a közösségi médiát is, mint egy eszközt, ami sok rosszat is tud csinálni, meg sok hülyeség is van rajta, de közben egy használható eszköz. Különösen egy olyan korban, amikor azért az irodalom az nagyjából, meg a könyvkiadás az ugyanúgy működik, mint az elmúlt 500 évben mindig. Tehát valaki leírja a gondolatot egy papírra, valamit csinál vele egy kiadó, és ott van a könyvesboltban. Ez nem változott. De az, hogy honnan tudom meg, hogy valaki nekem ír, meg van, ami engem érdekelhet, az nagyon. Tehát az elmúlt 5-10 évben radikálisan átalakult. Nagyon. Lényegében megszűnt a kulturális sajtó, nincsen a napilapokban, hát napilapok sem nagyon vannak, és főleg nem hétvégi mellékletek, ahol irodalommal lehet találkozni. országos médiában nincsenek irodalommal foglalkozó műsorok, meg egy tehát csomó minden nincs. Viszont van a közösségi média, amiben van rengeteg redundáns hülyeség, meg rossz színvonalú irodalom, meg minden, de azért meg lehet találni ezeket a közvetítő közegeket, és tök jó felületek is vannak. Tehát, hogy ez tényleg lehet erre alkalmazni, és bizonyos értelemben szerintem ez ilyen kapudrokként működik. Tehát, hogy aki egy ilyen felületen találkozik neki szóló irodalommal, akár költészettel, az utána nagyobb eséllyel levesz egy verses kötetet a polcról.
Hát remélem, hogy így van. Még egy téma, beszéltünk sokat a múltról, most beszéltünk a jelenről is, a jövő. Nem tudom, hogy követed-e a mesterséges intelligencia Igen. csodálatos fejlődését, és én próbálgattam, és élvezettel nyitott vagyok mindig ezekre az újdonságokra, verseket tudnak ezek írni. Jó, most még angolul elsősorban.
Mert magyarul is tud, de az még rossz.
De magyarul még kell pofozgatni. Gondolkodtál ezen, hogy ez hova tart?
Igen, én azt hiszem, hogy a formát azt nagyon hamar meg fogják tanulni. Most is. Tehát, hogy arra például azt mondják, hogy tökéletes, hogy egy leíró szövegből párbeszédeket csináljon. Meg sok mindenre jó, és hát ez nagyon gyorsan robbant be, úgyhogy még a legelején vagyunk.
Nagyon.
De pont azt nem fogja tudni, hogy egyedi érzelmi élményeket adjon. Mert csak a meglévőből tud halászni. Hát ő azt csinálja, hogy megnéz 100 000 motivumot, amit elér az interneten, meg a formákat, és abból csinál egy másolatot. Tehát, hogy szerintem szórakoztató verseket fognak tudni csinálni robotok, meg nyelvi leleményeket is adott esetben, izgalmas formákat, de azt nem tudják megcsinálni, hogy egy olyan... Szóval nem fogja kitalálni azt egy robot se, hogy a semmi ágán ő szívem. Mert az annak egyedinek és megismételtetnek kell lenni. Aztán persze, utána ezt már más is leírhatja, de az már egy utánérzés lesz. Tehát utánérzéseket nagyon jól fognak tudni csinálni, és ez bizonyos helyzetekben jó. Van ebben kicsit riasztó fejlemény is, meg izgalmas is. Egyszerűen mindig nem félek ettől. Most néhány nappal ezelőtt Jean Togai költő föltette egy fiatalkori versét, megkérte, lefordította egy intelligensebb fordítóprogrammal angolra, majd megkérte ezt az algoritmust.
Fordítsa vissza?
Hogy csináljon belőle egy szonettet. Aha. Csinált belőle egy tökéletes szonett formájú verset, majd aztán arra is megkérte, hogy és írjon erről egy esszét, egy ilyen kritikai esszét, és ezt is megtette. És ha azt elolvassuk, akkor igazából egy fantáziátlan, de szorgalmas diák dolgozatát olvassuk. Tehát ez még éppen ötös, de nincs benne semmi plusz. Tehát, hogy fölmond valamit, amit megtanult. Tehát, hogy nincs benne semmi meglepő, semmi váratlan, nem jut új gondolatra. És elképzelhető, hogy egyszer ez megtörténik, de most ezt én nem látom. Tehát ez szerintem nem az irodalomfogyasztóknak, nem is a könyvkiadóknak kihívás egyelőre, hanem a tanároknak.
A tanároknak mindenképpen.
Akik meg fogják találni ennek az ellenszerét majd nyilván valahogy, mert ha van egy intelligens eszéíróprogram, akkor intelligens robot ellenőrző eszéprogramokat is fognak majd csinálni. És hát azt látszik, hogy egyelőre azért dolgozni kell vele. Ugye volt egy anyuka néhány nappal ezelőtt, vagy héttel ezelőtt föltett egy mesekönyvet, kísérletképpen ezzel a, nem is tudom, milyennek a neve, GPT, vagy... ChatGPT programmal, 12 mesét, és egy másik programmal meg képeket generáltatott hozzá, és egy használható mesekönyv lett, a gyerekének tetszik. De ő is azt mondja, hogy azért ezekkel még dolgozni kellett, meg nyelvi szinten javítgatni, meg stilizálni. De majd lehet, hogy ez is megoldódik, és akkor majd ennél tökéletesebb meséket ír egy gép. De nem lesz benne olyan, amire mindenki emlékszik majd. Nem lesz benne olyan egyedi, tehát, hogy olyan Arany János nem lesz. Arany János epigon, az lehet.
Én nem értek ezzel egyet. Szerintem annyira az első pillanatban vagyunk, hogy döbbenet, hogy mi fog történni itt ebben a következő években. Nyilvánvalóan kell egy jó instruáló fél, amelyik megmondja a mesterséges intelligenciának, hogy, hogy mit szeretnék visszakapni majd a végén ebből, és szerintem benne van az is, hogy esetleg a semmi ágán magasságú dolgok fognak születni, de majd beszélgetünk újra 10 év múlva, és jó, akkor meglátjuk, szerintem rém izgalmas és ijesztő.
Vagy majd a két algoritmus itt elbeszélget, hogy emlékszel, amikor itt a két ember jelvéséget hát, mondott?
Pontosan. Záróképpen, hadd kérdezem meg, hogy mind dolgozol, mi foglalkoztat mostanában?
Hát különböző könyvterveim vannak, amit most január végéig kellett volna kitalálnom, hogy melyiket írjam meg, de még nem találtam ki.
B.
Úgyhogy, hát nem tudom, mert még mindenféle mátrixba rendezem, hogy mi kell az egyikhez, mi kell a másikhoz. Az egyik tervem az, hogy az irodalom és kávéházak kultúrtörténetéről írni egy könyvet, ehhez már vannak mindenféle előtanulmányaim. Akkor egy ilyen könnyedebb az a gasztronómia és irodalom, tehát hogy munkacímen így ettek ők, tehát hogy hogyan viszonyultak különböző írók és költők a gasztronómiához. És akkor van egy ilyen komolyabb, az pedig azokról az emberekről szólna, nagyon leegyszerűsítve, akiknek ez a mai magyar identitás köszönhető. Tehát, hogy akik kitalálták azt, amitől mi azt gondoljuk, hogy magyarok vagyunk. Ez nagyjából a 19. század szintén, tehát hogy a magyar konyhától, a magyar irodalmi nyelven át, a magyar történelme elbeszéléséig, a magyar kultúrtájakig ezek ki vannak találva. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek ősi magyar dolgok mindig is voltak, de hát ezek nem voltak mindig. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek hogy születtek, és miért, és kik voltak, akik kitalálták.
Na hát ezek izgalmas dolgok. Úgyhogy repesve várjuk ezt is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Az egyik szlogenem most itt ebben a műsorban, hogy az vagy, amit elszavalsz. Ehhez képest nem tök elkalandoztunk mindenfelé, de azért beszéltünk Arany Jánosról is nagyon-nagyon sokat, és köszönöm, hogy ezt a verset választottad, ami elsőre ugyan sokkoló volt, de rengeteg sok témát rá tudtunk fűzni.
Nem értem, hogy sokkoló lesz.
Igen, te hatásvadász. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, a vendégem tehát Nyári Krisztián volt, és köszönöm a megtisztelő figyelmet nektek is. Folytatódik a Hozzá egy verset magazin, ahogy mondtam, péntek esténként a Rádió Cafén, ezt követően pár nappal pedig nézhető a YouTube-on, hallgatható teljes terjedelmében a Spotify-on. Úgyhogy tartsatok velem akkor is, én Rutai Gábor költő, ma te voltam. További szép napot, sziasztok!